Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét, ezzel magasztaljuk a mi Urunkat. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a kis csengettyű zenekarunkat. Egy húsvéti éneket énekelnek, illetve csengettyűznek nekünk. Ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő! Köszönjük szépen! Most pedig dicsérjük tovább az Urat a 331. énekünk első három versének éneklésével. A 331. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna!
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Zakariás könyvének 9. részéből a 9. és 10. verset olvassuk. Zakariás könyve 9. részéből a 9. és 10. verset, ami így szól hozzánk. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez, Jeruzsálem leánya. Íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy ma visszaemlékezhetünk bevonulásodra. Köszönjük néked, hogy ez a történelmi esemény megelevenedhet számunkra, és azon keresztül megláthatjuk a te fenségedet. Köszönjük néked, hogy láthatjuk szelídségedet is. Áldunk téged azért, mert minden hatóságodat ez a felfoghatatlan szelídség színezi, és köszönjük néked, hogy miközben teljhatalmú úr vagy, a közben szelíd vagy, végtelenül szelíd és alázatos. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy dicsőíts meg ma is előttünk magadat az íge által, lelked által. Kérünk, segíts, hogy megláthassunk, megérthessünk téged és a te művedet, és segíts, hogy beállhassunk mindnyájan a te imádóid közé. Köszönjük néked, hogy a te áldásodat kérhetjük Isten tiszteletünkre, és minden Isten tiszteletre szerte az országban és a világban. Kérünk, hogy áld meg szíveinket, áld meg életünket azzal, hogy meghódoltatsz magad előtt bennünket is. Nyerd meg szívünket, nyerd meg lelkünket, nyerd meg életünket magadnak egészen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, megfeszített, meghalt, és megdicsőített és visszatérő királyunk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból mai napra eső részét.
Kedves testvérek, a KT tanulmányozásában, mint tudjuk, a Atya Istenről szóló fejezetben vagyunk, és két kérdés hangzik el a következőképpen, és rá a helyes válasz. Micsoda az isteni gondviselés? Kérdezi a KT. Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termény és terméketlen esztendő, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Így hangzik a következő kérdés, a válasz. Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrök, boldogságban hálátatosak, a jövőt illetőleg pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakít minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Köszönjük szépen! Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 166. énekünk első versét, a 166. dicséretünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki rá. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 19. részéből a 28. verstől a 40. versig. Lukács evangéliuma 19. részében a 28. verstől ezt olvassuk. És ezeket mondván megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe. És lőn, amikor közelgetett Bétfagéhoz és Betániához, a hegyhez, amely olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldva azt, hozzátok ide. És ha valaki kérdeztiteket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyeztették. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. És mikor pedig már közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent, fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Drága testvéreim, ma virágvasárnap van, és arra nevezetes történelmi eseményre emlékszünk vissza, amikor a názáreti Jézus bevonult Jeruzsálembe. A A templom térről az olajfák hegyére vezetett egy út át a Szúsza kapun. A Jeruzsálem ostroma során 70-ben ezt a nagy kaput lerombolták a római ostromgépek, de aztán újra építették a 6. században, és ebből lett az aranykapu, amit a keresztes lovagok idejében kétszer nyitottak ki, virágvasárnap és a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, és ebből alakulhatott ki az a legenda, hogy ha Jézus másodszor eljön, akkor ezen a kapun át fog bevonulni Jeruzsálembe. Éppen ezért Szulejmán császár annak idején félelemből befalasztatta ezt a kaput, ma is be van falazva. Tehát annak idején a templom térről az olajfák hegyére az ünneplő sokaság ezen a kapun ment ki, illetve Jézus ezen a kapun jött be az olajfák hegye felől Jeruzsálembe. Nehezen tudjuk elképzelni most ennek az ünnepnek a hangulatát. Sokan úgy vagyunk ezzel, hogy hát valami kis vérszegény, kis csenevész, érzelemmentes kis eseménynek képzeljük ezt a dolgot, márpedig ez egyáltalán nem az volt. Egyáltalán nem az volt. Ez egy olyan ünnep volt, amikor izzott a levegő. Izzott a levegő. Forró lelkesedés járt át a szíveket. Az emberek tele voltak örömmel, tele voltak várakozással. Olyan forradalmi volt a hangulat. Nem véletlenül mondták a farizeusok Jézusnak, hogy állítsa le az egészet, mert féltek, hogy kitör egy Róma elleni lázadás, egy Róma elleni felszabadító forradalom. Jézus nem volt hajlandó leállítani az ünneplést. Egy dinamikája volt ennek az ünnepnek, és ennek az ünneplő sokaságnak, testvérek. Nem olyanok voltak, mint most mi, hogy itt ülünk, azt nézünk, mondjuk én beszélek, ti meg hallgattok. Nem tudunk felugrálni, és ujjongni, és pálmaágakat lengetni, és hangosan kiabálni, örömünknek így hangot adni, és a várakozásunkat így kifejezésre juttatni. De hát azért ez az ünnep, ez a szívünkben legalább így álljon, mint egy dinamikája volt ennek a sokaságnak, ereje volt a sokaságnak. Ezek az emberek pálmaágakat lengettek, amik Izrael függetlenségének voltak ősidők óta a szimbóluma. És sokan remélték, hogy ennek a názáreti Jézusnak a vezetésével, aki a messiás, aki tanújelét adta hatalmának és kegyelmének, az ő vezetésével egy hatalmas forradalom veszi a kezdetét, és lerázzák magukról majd a római igát, sőt, ez a Jézus átveszi a pogányok fölötti uralmat is, és a világ királyává válik. És egy hatalmas birodalom lesz majd, aminek ő áll az élén. Szóval, hát ez nem volt egy vérszegény, nem volt egy ilyen érzelemmentes ünneplés, hanem nagyon is forró volt a hangulat. Amikor olvastam ezt a történetet megint, akkor megint megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy miért vonult be Jézus így Jeruzsálembe? Miért? Mi magyarázza azt, hogy ezt tette? Tudom és tudjuk, hogy Jézus soha nem tett cél és értelem nélkül dolgokat, ezt miért így tette? Miért így jött be Jeruzsálembe? Nos, testvérek, erre három választ szeretnék ma adni. Gondoljátok át velem együtt ezeket. Először is azért jött így, hogy felismerjék benne a messiás királyt. Az Ótestamentumból olvastuk Zakariás prófétát. Őnála megíratott, hogy a messiás király, mint egy szamár háton jön az ő népéhez. Vagyis amikor az Úr Jézus pontosan így jött a népe fővárosába, akkor teljesítette Zakariás jövendőlését, és kifejezésre juttatta, hogy bizony ő az a messiás király, akiről a próféta beszélt. Világos és egyértelmű üzenete volt ennek a bevonulásnak. Én vagyok a Messiás király. Én ezzel az igénnyel lépek elétek. Ezzel az igénnyel jövök most a városba, a fővárosba, a hatalmi székhelyre. Ez a Jézus az egész földi élete során újra meg újra ezt érzékeltette egyébként az ő tanítványaival és népével. Mindig tanújelét adta annak, hogy ő a királyok királya, az uraknak az ura, a legfelsőbb fejedelem, ahogy a zsidók nevezték, a Messiás király. A Messiás. Olyan csodálatos, hogy nézzük Jézusnak az életét, és látjuk, hogy ő milyen hatalommal bírt, ahogy gyógyította a betegségeket, bocsátotta a bűnöket, a természet erői felett uralkodott, a démonok, a sátánok feletti uralkodott, a halál felett uralkodott. A hatalmát ezerszeresen nyilvánvalóvá tette, és ez egy immenzis hatalom, egy felmérhetetlen, egy megmérhetetlen hatalom, ami megnyilvánult az ő szemébe, és ugyanakkor ez a mérhetetlen hatalom nem volt arrogáns, nem volt pökhendi, nem volt beképzelt, hanem egy végtelen szeretet, végtelen szelídség és végtelen alázat ötvözte. Végtelen hatalom és végtelen szelídség, végtelen alázat, végtelen szeretet volt ebben a Jézusban. És ezek pontosan olyan dolgok voltak, amiket már az Ótestamentum írt a Messiás királyról. Nagyon fontos dolog ezt látni, érteni. Ő kifejezésre juttatta azt egész élete során, hogy én vagyok az a Messiás király, akit a ti kegyes elődeiteknek, a proféták megjövendöltek, és akit a ti kegyes elődeitek vártak, a ti őseitek vártak ősidőktől kezdve. Én vagyok az, akiről azt hitték a ti elejitek, mert megmondatott nekik a proféták által, hogy egy le fog zárni egy sötét kort, és egy világos kort fog elhozni, a fény korszakát fogja elhozni. Én vagyok az, aki lezárom a szomorúság, a gyász, a halál korát, és az élet, az öröm, a boldogság, a békesség korát hozom el nektek, mert teljhatalmam van, és mert végtelen, alázatos és szerető szívű vagyok. És ezzel foglak benneteket megajándékozni. Sőt, nem csak titeket, hanem a népeket is. Jézus testvérek, ha végignézzük az életét, akkor mindenhol ezt akarta súlykolni, azzal, amit ő tanított, azzal, amit tett, ezt akarta világossá tenni, egyértelművé tenni az ő népe tagja előtt, én vagyok a Messiás király. Jézus semmit nem tanított, és semmit nem tett, ami meg ne íratott volna az Ószövetségbe felőle. Csak azt tette, és csak azt tanította, ami megíratott. És ismétlem, hogy az ő hatalmát és az ő szeretetét megjelenítették a szavai, a tanítása. Mondták is az emberek, hogy nem úgy tanít, mint más emberek, mert az ő szavában hatalom és erő van. Tekintélye van a szavának. És a tetteiből is, amiket említettem, és azokból is sugárzott ez a végtelen szeretet is, szeretet is, de hatalom és erő is. Jézus ismétlem súlykolta és mondta, és egyértelművé tette, hogy én vagyok a megígért messiásotok. Én vagyok a királyok királya, az uraknak az ura, az az isteni személy, aki fordulatot hozok a ti életetekbe. És amikor itt vonult be testvérek Jeruzsálembe, itt is pontosan ezt tette, ami megíratott a messiásról. Mit olvasunk? A messiásról mondja Zakariás, az olajfák hegyére veti lábait. Az olajfák hegyére veti lábait, amikor jön. És mit ír Máté is, és mit ír Lukács is, direkt hangsúlyozzák. Mikor pedig már közelített az olajfák hegye lejtőjéhez, jött az olajfák hegye felől. Jött az olajfák hegye felől. Mindezzel kiáltotta újra a kortársai felé. Én vagyok az. Mit mondott Zakariás prófét? Az, hogy Szamárháton fog jönni. Szamárháton jön, Csacsihátán jön. Megint ezzel is azt kiáltotta, én vagyok a Messiás király. Ismerjetek már fel, új esélyt kaptak az emberek, hogy felismerjék őt, hogy higgyenek benne, hogy kövessék őt, hogy mellé álljanak. Ő az ő népüknek és az egész világnak, az egész emberiségnek adott ott szabadító, üdvözítő, aki elhozza a fordulatot. Ennek pedig, testvérek, hogy így mondja, ma is van jelentősége a számunkra. Nekünk is van szükségünk egy szabadítóra. Egyénenként is, meg közösségileg is. Szükségünk van, aki lezárja a sötétség korát, és elhozza a világosság korát. Aki kivesz minket minden lelki téveigésből, tévhitből, téveszméből megszabadít. És aki az igazságot adja nekünk, és igaz hitet ad nekünk, és lelkileg megvilágosít bennünket, hogy lássuk a valóságot, és értsük a valóságot, és higgyük a valóságot. És jön Jézus, aki nem csak ezekből szabadít meg, hanem aki a testi nyomorúságainkból is meg tud szabadítani, de megígérte, hogy egyszer végképp megszabadít ezekből bennünket. És egy teljes épséget, egészséget, épséget ad nekünk. Az új égen és az új földön beszéltünk már erről. Nekünk is szükségünk van erre a Jézusra, aki az életünkben fordulatot tud előidézni. Szükségünk van rám az ő hatalmában és az ő szeretetében. Mint hatalmas, szerető Úr jön hozzád is, hozzám is. Az igén keresztül, az ő lelke által, hogy a mi életünkben is átalakítson mindent. Hogy legyen az életünknek is a királyává. De ő benne, testvérek, nem csak ezt a valakit látjuk, hanem azt is, aki egy gyülekezetet is így tud megújítani. És végül is, testvérek, ha egészen előre nézünk, emlékezve az elmúlt vasárnapokra, ő lesz az, aki eljön, és az egész világot meg fogja változtatni. Aki lezárja a mostani világkorszakot, és egy új, és örök, és végtelenül boldog világkorszakot fog egyszer elkezdeni. Mert megvan hozzá a hatalma, és megvan hozzá a szeretete is. Ez a Jézus ma is aktuális. Ma is aktuális. Ez az aktuális Jézus vonult ott Jeruzsálembe, és azt akarta, hogy felismerjék, és azt akarja, hogy mi is felismerjük ma. Mint a mi királyunkat, mint gyülekezetünk királyát, mint a világ királyát, szabadítóját és üdvözítőjét. A másik dolog, testvérek, amit találtam, hogy Jézus azért is vonult, mert nem csak azt akarta, hogy felismerjék ő benne a messiást, hanem azért is jött Jeruzsálembe, és így jött, hogy újra jelezze, hogy ő az életét fogja feláldozni. Eljövendő békebirodalmáért. Azért jön, hogy meghaljon, és a halálával megalapozza a jövendő béke királyságát. Az őt éltető emberek, testvérek, akkor és ott ebből nem értettek semmit. Ők úgy vélték, hogy na itt az idő, eljött a nagy fordulat órája, ütött a szabadság pillanata, minden most kezdődik el. Eszükbe se jutott, hogy néhány nap múlva ez a Jézus nem a trónon, hanem átkozottként végzi a keresztfán. Isten káromlóként. Mindez akkor és ott nem árnyékozta be a sokaságnak a lelkét, de Jézus tudta, hogy miért jön. Tudta, hogy neki mi a sorsa. Tudta, hogy az életét kell föláldoznia. Tudta azt, hogy addig, amíg az életét föláldozza, át kell mennie a kínok kínján. Le kell szállni a pokol fenekére. Nagyon jól tudta azt, hogy várják a testi és a lelki gyötrelmek, az atyától való elhagyatottság pillanatai. Valóban a pokoljárása, nyitánya ez a nap, a nagy hét eseményeinek a nyitánya. Le kell szállni a nagy-nagy mélységbe. Ebből a magasságból olva itt fölemeltetett. De ennek így kellett lennie. Tudta, világosan tudta ezt Jézusunk. Tudta, hogy a birodalma, ami majd létrejön, az új égen és az új földön, az a birodalom a kegyelemre épül. Az Isten kegyelmére épül. Az Isten feltétlen szeretetére épül. És azért, hogy az a kegyelem, az a feltétlen szeretet, az meglegyen, azért neki az életét kell föláldoznia. Az életét kell áldoznia. Tudta, hogy meg kell halnia érte. Ő azt világosan látta, hogy ezt az ő békebirodalmát ezt nem fegyverekkel, nem politikai tárgyalásokkal, nem agresszióval, nem vérrel, könnyel lehet megalapítani, és kell megalapítani, hanem az ő áldozatával, a kereszt áldozatával. Megpróbált Péter apostol a Gecsemáné kertbe ott a kardjával hadonászni, mindjárt vért is ontott volna Jézusért, vért is ontott. Jézus eltétette vele a kardot, és meggyógyította a főpap szolgájának a fülét, amit levágott nagy buzgalmába, mert meg kellett, hogy értse Péter is, meg mi is meg kellett, hogy értsük, és meg kell, hogy értsük, hogy Jézus az ő birodalmát nem így módon állítja fel. Nem így módon állítja fel. Nem testi erővel, nem hatalmi szóval, nem majd az asztalra csapok módszerrel, nem azzal, hogy akinek nem tetszik, az majd meghal, meg elmehet, ahova akar, nem így. Hanem az ő békebirodalmát úgy alapozza meg, hogy először is meghal. A kegyelemért, amire az a birodalom majd épül. Mert a birodalom a kegyelemre, a szeretetre, az meg az ő áldozatára épül. A kereszt áldozatára épül. Testvérek, ebben a világban az emberek sokszor próbáltak már meg Isten országát építeni. Sokszor megpróbálták már itt. Említettük már korábban az anabaptistákat, akik megpróbálták az Isten országát felépíteni. Terror lett belőle, diktatúra lett belőle. Sajnos ma is vannak keresztjének, sokszor református keresztjének is, akik azon igyekeznek, és azt várják, hogy majd a Földön lesz egy nagy békebirodalom, amit majd mi csinálunk itt meg. Persze Jézus eszközeként. Előre látható, testvérek, hogy ez egy álom. Ezt nem lehet megcsinálni. Bele kellene törődni, hogy ez nem lesz meg. Nem lesz földi 1000 éves birodalom. Bele kéne nyugodni abba, hogy jobboldali ideológia se tudja megteremteni a földi békebirodalmat. És a baloldali ideológia se tudja megteremteni a földi békebirodalmat, azért mind a kettő azt ígéri. Egyszerűen, testvérek, ezek az emberek megpróbál, mindig az embernek van ez az igyekvés, hogy valahogy megteremtse magának a mennyet a földön, és valahogy soha nem az áldozat, hanem mindig az erő, a mi határozottak vagyunk, majd mi megmutatjuk, majd mi letörjük a pogányok ellenállását, majd mi krisztianizáljuk ezt a világot, majd mi transformáljuk ezt a világot. Jó nagyot az asztalra csapunkhoz, bebörtönözzük meg, lefejezzük meg, elégetjük a gaz hitetleneket. Keresztjének így. Nem, testvér, el kell felejteni. Jézus Szamárhától jött Jeruzsálembe. Ezt akarta kifejezni. Nem lóhától jön, nem harci ménen jön, ahogy énekeltük is a régi énekbe. Soha nem fog úgy jönni, majd a világ végén jön úgy, a dicsőségébe, teljhatalommal. Akkor majd ő megteszi, amit meg kell tennie. De nem bízta ránk, egyikünkre se. Jézus, testvérek, ezzel a szamárral, ezzel érzékeltette az embereket, csak az emberek nem érzékelték, hogy itt nem egy hadsereg vezére vonul, aki majd mindjárt itt megszervezi a népet, és akkor majd aztán a rómaiakat letöri, és legyőzi a császárt, és folyik majd a vér patakokba, és felszabadul az Izrael, és aztán átveszi a világuralmat, mert szinte, hogy Rómába, vagy nem tudom hova megy el, ahol, illetve Jeruzsálemet teszi, bocsánat, a világ központjába, és a Jeruzsálemből fog uralkodni. Jézus kifejezte, hogy ember, nem, most se, soha. Soha. A kereszt, az az én utam. Ott fogom megalapítani a királyságomat. Ott fogom megszerezni a kegyelmet, az Isten szeretetét az embereknek. És aki abban a kegyelemben részesül, az majd részese lesz annak a birodalomnak, az új égnek és az új földnek. Az részese lesz, más meg nem lesz részese. Én bebiztosítom a kegyelmet, bebiztosítom az Isten szeretetét. De ehhez föláldozom előbb magamat. Értitek, testvérek, hogy megdöbbentő, az emberek nem láttak ebből semmit. Nem akartak belőle látni semmit. Pedig megmondatott a prófétánál, hogy ez a Jézus, amikor jön, akkor szamárháton fog jönni. Nem lóháton. Nem úgy, ahogy ti elgondoljátok. Nem úgy alapítja meg a birodalmát, hanem az élete föláldozásával. Ez egész történet, testvérek, amit így elolvasunk, és újra elolvassuk, valahogy azt sugározza nekünk Jézusból, hogy Jézus felől, hogy Jézusban nincsen semmiféle indulat, semmiféle harag, semmiféle bosszúállás, semmiféle szemreányás, semmi agresszivitás. Egyszerűen a maga hatalmában és szeretetében vonul a szamárháton, a kereszt felé, hogy megalapítsa a királyságát. Egy politikai hatalom nélküli, egy katonai hatalom nélküli békefejedelem. Ez is megmondatott Zakariás prófétánál, hogy kiveszti a fegyvert Jeruzsálemből és az egész földről tulajdonképpen. Az ő birodalma nem az erőszaknak a birodalma, nem a politikai alkuk árán jön létre, nem katonai erő alkalmazásával, nem valamiféle, én nem tudom milyen procedúra által jön létre, hanem az ő vérére, az ő áldozatára alapozódik. Isten majd annak idején létrehozza az ő örök birodalmát, a végtelen békesség birodalmát, de egyedül a keresztjére nézve. És egyedül azok lesznek ott, akik a keresztben hittek, hogy így mondjam, akik elfogadták a kereszt áldozatát, amit értük Jézus hozott. Jézus, testvérek, nagyon megdöbbentő ez, hogy senkit nem hajlandó feláldozni az ő békebirodalmáért. Senkit, egyedül magát. Utaltam az előbb Málkusra, a főpap szolgájára. Nem lehet feláldozni Málkust, még a fülét se lehet feláldozni azért a békebirodalomért. Nem az ő vére, nem Málkus vére alapozza meg a békebirodalmat. Nem Jézus ellenségeinek a vérére épül, hanem az ő vérére épül. Az ő önkéntes áldozatára épül. Az ő abszolút önkéntes áldozatára épül. Testvérek, azt hiszem, hogy Jézusnak ezt a gondolatát és ezt az útját, ezt ezerszer meg kell nekünk fontolni. Minden nap újra meg kell fontolni. Ő jött azért, hogy meghalljon. Pontosan úgy jött, ahogy megmondatott már ugye a Szentírásban mindenhol, és amit nem akartak komolyan venni, és sokan mondom, ma se akarják komolyan venni, de hát vegyük komolyan legalább mi, hogy ő az a bárány, aki megfeszítetett a világ alapítása óta. Ő a világ alapítása, ő neki a szívébe volt a kereszt. Öröktől fogva a szívébe volt. Ő tudta, hogy neki ez az útja. Mert nincs más, ahogy ebben a világban az Isten országát föl lehet építeni. Nincs más út, csak az, ha ő magát föláldozza. És ezt az utat, ezt vállalta, testvérek. Olvassuk az írásban, hogy azt mondta az atyának, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És az atya akarata az volt, hogy meghaljon. Hogy magára vegye a világ bűneit. Hogy magára vegye azok ítéletét, a Golgota keresztjén. És azzal az áldozatával kiengesztelje az atyát a világ iránt. E világ iránt, ezen emberiség iránt. Érted meg értem. Mi irántunk. És elérje azt, hogy majd Isten az ő áldozatáért kegyelemből a világot újjáteremtje, és letelepítse oda a Jézus által megváltott emberiséget. Amelynek a királya lesz ez a Jézus. Ez a hatalommal teljes és végtelen szelídséggel teljes fejedelem. Nos, Jézus jött, hogy felismerjék, hogy ő a Messiás, másfelől azért jött így, mert érzékeltetni akarta, hogy nem katonai, politikai, és nem tudom milyen konspirációkkal és erőkkel, hanem az ő föláldozásával fogja megalapítani a királyságát, ami kegyelemre épül. A harmadik dolog, testvérek, amit találtam, hogy Jézus azért jön így Jeruzsálembe, hogy az emberek meghódoljanak előtte. Tulajdonképpen nem csak azért jött, hogy felismerjék, mint királyt, nem csak azért, hogy föláldozza magát királysága üdve, népe üdve érdekében, hanem azért is, hogy kortársai is eljussanak oda, hogy hisznek ő benne, hogy teljes szívvel ő mellé állnak, hogy teljes szívvel kiszolgáltatják neki a szívüket, hogy alávetik magukat örömmel ennek a Jézusnak, a teljhatalmú és ugyanakkor szeretetteljes királynak. Nem egy gonosz képmutató diktátornak, nem egy hátsó szándékokkal teljes nagy szervezőnek, hanem a tökéletes szeretettel és teljhatalommal teljes, igazságos, alázatos, szelíd világfejedelmének. Abból a jelenetből, amit az evangéliumban olvasunk, testvére, kiviláglik, hogy sokan értették azt, hogy ő király. Ugye magasztalni kezdik őt, kiáltanak neki, Hozsána a Dávid fiának, a Dávid fia, ugye az egy messiás cím volt, az Dávid volt a legnagyobb király, Dávid fia pedig az ő trón örököse tulajdonképpen. De Dávid fia az nem csak egy ember, hanem az egy isteni ember. Tudták az ószövetségi proféciákból, mi most nem tudunk ebbe belemérni, de ez egy messiás cím volt, a messiás királynak a címe, Dávid fia, így nevezik Jézust. Azt kiáltják neki, hogy Hozsána, ami nem azt jelenti, hogy éljen, hanem azt jelenti, hogy segíts meg, szabadíts meg, ez egy segélykiáltás Jézushoz. Te légy a mi vezérünk, vezess minket az úton. Kiáltanak neki, testvérek, mert látszik, hogy érzékelik azt, hogy ő kicsoda, csak azt nem érzékelik, hogy most még nem azért jön, hogy itt leverje a rómaiakat, meg földi békebirodalmat hozzon létre, hanem azért, hogy megalapozza a majdani új ég és új föld békebirodalmát a kereszten való föláldozásával. Csak a csacsit nem akarják észrevenni. A szamarat nem akarják észrevenni. Egyebet jól látnak, csak azt nem. Pedig olyan nyomatékos ez a csacsi. Olyan nyomatékos. Menjetek el, hozzátok el, majd megkérdezik. Figyeljetek csak erre a csacsira, figyeljetek már oda rá. Nem ezt mondta a próféta? Hogy így jön. Nem azért jön, másért jön. De ettől függetlenül fölismerték, hogy ő király. Legalább ennyi. Csak eltévesztették a ritmust. Előbbre akarták hozni, ami majd később jön. És erről, ami előbb jött, erről nem akartak tudni. Nem akartak tudni arról, hogy a messiás az életét áldozza. Pedig az is ott volt az írásban. Ezt nem akarták. Ezzel nem akartak szembesülni. Minden esetre azt, hogy király, azért felismerték, és eléterítették a ruháikat. Ugye? Ez is egy olyan nagyon szép jelkép. Azt jelenti, hogy a tied vagyunk. Mindenünk a tied. Kiszolgáltatjuk magunkat neked. Tied a ruhánk. Minden a tied. Az utolsó vackunk is a tied. Minden a tied. Rendelkezésedre állunk a legszemélyesebb dolgainkkal, az utolsó kincsünkkel. Igen, király, csak meghalni jön a népe üdvéért, a világ üdvéért, az új égér és az új földért. Minden esetre, testvérek, Jézus pontosan azt akarja, hogy mi magunk is meghódoljunk előtte. Tehát amikor olvassuk ezt a történetet, mi is felismerjük benne a békesség fejedelmét, az üdvözítő király, aki azt akarja, hogy meghajoljunk előtte, szeressük őt, örüljünk benne, és szabadok legyünk a vezetése alatt. Mi is, nem csak a zsidók, mi is. Az egész világ, az egész emberiség. Eléterítsük a ruháinkat, kiszolgáltassuk neki magunkat. Az utolsó porcikánkat is odaadjuk neki. Mondjuk, hogy elkötelezzük magunkat mellette, hogy nem akarunk másról tudni. Ő az első, ő a legfontosabb a számunkra. Mondjuk neki akkor is, ha mi már tudjuk. Ha mi már tudjuk, hogy szamár háta jött azért, hogy föláldozza magát. Hogy kegyelmet szerezzen nekünk. És ha ezt tudjuk és értjük, testvérek, még inkább hajoljunk meg előtte. Még inkább hódoljunk meg előtte, és még inkább adjuk át neki a szívünket. Mert ő nem csak hatalmas, akinek egyszer lesz hatalma újjáteremteni ezt a világot, és oda letelepíteni az ő feltámasztott és megdicsőített népét. Ő nem csak ez a hatalmas király, hanem az, aki ezért ennek a megvalósulása, erre azért, hogy te is, én is ott lehessünk, meghalt a keresztfán. Ha nem hal meg, senki nem lesz ott az új égen, és, sőt nem is lesz új ég és új föld. Akkor csak a pokol van, mert azt érdemeljük Istentől, de így lesz más. Mert meghalt érte, mert engesztelő áldozat lett, mert megengesztelte Istent, mert a kegyelme irántunk való és a világ iránt való gyakorlására bírta rá az Istent az ő áldozatával. Akkor hát király ő? Király. Méltó az imádatunkra. Orbán Viktor nem király. Gyurcsány Ferenc nem király. Jobb oldal nem király. Bal oldal nem király. Ebben a világban egy király van, a királyok királya. Aki annyira szeretett, hogy életét adta értünk. És életét adta az új emberiségért és az új világ mindenségért. Ha valaki előtt nekünk hódolni kell, akkor az ő. Ha valaki elé oda kell teríteni a ruháinkat, ő az. Ha valakinek azt kell mondjunk, testünket, vérünket, mindenünket odaadjuk, az ő. Senki más nem méltó erre. Egyedül ő méltó erre. Mindenki alatta van, messze lemaradva tőle. Gyurcsány Ferenc is, meg Bajnai úr is, meg Orbán Viktor is. És mindenki egyéb. Te is, meg én is. Ül véren szerzett országba, majd énekeljük mindjárt a 331. énekünk 4. versét. Véren szerzett országban ül. Az ő vérével szerzett országban. Okom van rá, okunk van rá, hogy elismerjük, felismerve, mint megváltónkat, mint királyunkat. Okunk van rá, hogy pálmaágakat szeljünk útjára, kifejezve, hogy látjuk, hogy ő a szabadítója ennek a mindenségnek, és benne nekünk is. Okunk van rá, hogy felkiáltsunk a szívünkben, hogy Hozsánna, jöjj és szabadíts meg, Dávid fia, királyok király és uraknak ura. Okunk van rá, hogy szeressük ezt a valakit, aki meghalt értünk, hogy ott legyünk az új világban, hogy ott legyünk az új égen és az új földön. Imádod már ezt a Jézust? Hódolsz előtte, testvérem? Megragadom a torkodat, és megkérdezlek, hogy teszed-e ezt? Vagy állandóan elsunnyogsz? Erre vagyunk, állandóan kikerüljük Jézust. Mi nem. Mi nem nézünk a szemébe. Mi nem. Mi mindig más felé kacsingatunk, össze-vissza tekergetjük a fejünket, és valahogy megpróbáljuk ezt az előtte való imádságos, bizalommal való, szeretettel való meghódolást valahogy kikerülni. Ez erre visz a szívünk, testén tettünk róla. Én is ilyen lennék, ha nem könnyörült volna rajtam. De nem jó ez. Hát ez a valaki a világ királya. Teljhatalmú király, aki annyira szeretett minket, hogy az életét áldozta. Hogy legyen kegyelem, hogy legyen új világ. Hogy ott lehessünk. Részesüljünk abban, amiről itt az elmúlt vasárnapokon beszéltünk. Nem méltó arra, hogy belenézünk a szemébe, és azt mondjuk már végre neki imádságba, hogy Jézus, a tied vagyok. Te vagy az első, és te vagy az utolsó. Mindenem a tied. A szívem, a testem, az utolsó porcikám, az utolsó lélegzetem. Veled kelek, veled fekszem, veled dolgozom, veled élek, veled halok, veled örülök, veled szomorkodom, minden te leszel nekem. Meghalt és üdvözítő királyom. Segítsen minket az Úr, hogy a megváltó Urunknak tudjunk mi is hódolni ezen a mostani napon is. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy te kifejezted világosan, egyértelműen, hogy te vagy a királyok királya, az uraknak az ura. És köszönjük néked, hogy imádhatunk most téged, mi magunk is, így a gyülekezet közösségében, és hódolhatunk neked, elismerve azt, hogy te teljhatalmú úr vagy, de olyan jó elismernünk azt is, hogy egy végtelenül szeretetteljes, szelíd és alázatos úr vagy, aki magadat föláldoztad. És föláldoztad magad azért a kegyelemért, amire épül majd az új világ, a te birodalmad, a te békeországod. Köszönjük néked, hogy láthatod velünk, hogy a te véredre épül az, a te kereszten oldott véredre épül az. Nem testi erőre, nem emberi ügyeskedésre, nem az egyházad ügyeskedésére, nem kardokra, nem harci ménekre, vagy éppen tankokra, nem politikai rendeletekre, nem földi törvényekre, melyek visszaszorítják az istentelenséget. Köszönjük néked, hogy megértettük azt, hogy a te országod a véredre épül. És köszönjük néked, hogy te ezt a vért odaadtad. Áldunk azért, Urunk, hogy hívsz bennünket, hogy higgyünk benned, mint meghalt, de feltámadott királyban, aki egyszer majd visszajössz, és mindent rendbe hozol, aki ezt a világot újra teremted, és letelepíted oda a te emberiségedet, a benned hívő embereket, tisztán kegyelemből, tisztán szeretetből. Köszönjük, hogy van erre az újjáteremtésre hatalmad és erőd, és ezt végre fogod hajtani. Áldunk azért, mert sietethetünk téged, hívogathatunk téged, jövel Urunk Jézus. Köszönjük néked, hogy kiálthatjuk neked, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében, mert jössz, mint az Úr küldötte, hogy ezt elvégezd, ezt a munkát. Köszönjük néked, hogy eléd teríthetjük a szívünket, az életünket, a ruháinkat, mindent, odaadva magunkat neked, elkötelezve magunkat melletted, kerül, amibe kerül. Kérünk, segíts, hogy minnyájunk szíve így dobogjon, érted, betöltsön bennünket ez a forró lelkesedés, ez az érted való szenvedély, ez a mélységes odaadás, ami akkor betöltött ott sok-sok ember szívét azon a virágvasárnapon. Kérünk téged, hogy áld meg életünket, családjainkat, gyülekezetünket, könyörülj meg országunkon, népünkön, segíts bennünket, hogy minnyájan tudjuk, hogy egy király van, egy szabadító van, egy üdvözítő van, aki teljes joggal igényt tart reánk, és az te vagy. Kérünk téged arra, hogy tekints reánk, és hódoltasd meg a szívünket önmagad előtt. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, és ezekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn, kedden nem lesznek gyülekezeti alkalmaink, illetve szerdán sem lesz a felnőtt konfirmáció. Ellenben csütörtök, péntek, szombaton alkalmaink lesznek. Csütörtökön és pénteken este 18 órakor úrvacsorai előkészítő istentisztelet, illetve nagypénteki esti istentiszteletünk lesz. Szombaton 16 órakor lesz gyülekezeti istentiszteletünk, a gyerekeink is szerepelnek, lesz egy rövid igemagyarázat és egy kis szeretett vendégség is. Tehát szombaton erre a nagyszombati áhítatra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát csütörtök, péntek 18 óra, szombaton 16 órakor. Vasárnap, húsvét vasárnap, hétfő, húsvét hétfő, 9 órakor lesznek istentiszteleteink, úrvacsorosztással egybekötve. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreket ezekre az alkalmainkra. Jöjjünk és álljunk az Úr előtt, és magasztaljuk őt a kereszténységnek ezen a legnagyobb ünnepén. Ez a mi legfontosabb ünnepkörünk. Jézus földre jötte után az ő engesztelő halála, nagypéntek, illetve feltámadása húsvétkor. Jöjjünk és áldjuk az Úrunkat, és magasztaljuk együtt a gyülekezetünk közösségében is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a jelzett 331. éneket, ennek 4. és 5. versét. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia! 331. énekünk 4. és 5. versét énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!